Köszönjük, hogy az áprilisi voksolásnál is minket választottak. Ha pedig önök továbbra is ragaszkodnak a naprakész és kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz, akkor műsoraink elkészítését támogassák adójuk 1%-ával, amelyet kérjük, hogy ajánljon fel az ATV gondolatjel az Objektív Hírszolgáltatásért alapítványnak.
Készült az ATV gondolatjel az Objektív Hírszolgáltatásért alapítvány megbízásából.
Jó estét kívánok! Ez itt a csat. A mai kérdésünk az, hogy az elmúlt napokból melyik volt a legnagyobb politikai hiba? Ezt fogjuk megbeszélni vendégeinkkel. Jó estét kívánok! Melyik volt a legnagyobb politikai hiba az elmúlt napokban? Sűrű napoknak vagyunk utána. Kíváncsi vagyok, hogy vendégeink szerint melyik téma mennyire számított valamelyik politikai szereplő történetében, céljaiban a legnagyobb politikai hibának. Az első témánk Magyar Péter és Sülyog Tamás konfliktusa. Azt hiszem, még nem volt olyan eset a magyar parlamentben, hogy egy kormányzó erő képviselője ilyen mértékben neki támadt egy közjogi méltóságnak, ahogy ez Magyar Péter miniszterelnök és Sülyog Tamás köztársasági elnök esetében történt. Kíváncsi vagyok arra, hogy ez Szűcs Gábor Móna Márk kettősnek hanyadik azon a listán, ahol a legnagyobb politikai hibák szerepelnek.
Konszenzusosan.
Igen, első. Első képviselő úrral azt beszéltük, hogy a Magyar Péter versus Sülyog Tamás.
Oké. Nagy József, Tompos Márton, melyik helyet foglalta el ez a konfliktus?
Harmadik, negyedik, megosztva, mert...
Ennyire lényegtelen?
Úgy gondoljuk, hogy ez nem volt politikai hiba.
Oké. Akkor kíváncsi vagyok, hogy számotokra miért ez a legnagyobb politikai hiba?
Egyrészt precedens teremtett, és vannak jó precedensek, de vannak rossz precedensek is. Nagyon sok olyan dolog volt a történelemben, ami mondjuk nem feltétlenül felelt meg az adott kor, adott ország alkotmányának, mint ahogy ez is egyébként egy alaptörvényellenes felszólítás, ezt szögezzük le. És akkor pillanatnyilag lehet, hogy jónak tűnt, mert olyan volt a közhangulat, azt mondták, hogy ez rendben van. Egész durva példákat lehetne hozni, mondjuk a 20. századból, de később bebizonyosodott, hogy ez azért nincs rendben. Tehát ezért a köztársasági elnököt egyébként hosszas procedúra során, de a kétharmados többség el tudja mozdítani. De ezt kell egyébként az Alkotmánybíróság is, persze ott is lett törvénymódosítás, megvan ennek a jogi menete, ezt az alaptörvény alapvetően szabályozza. De az, hogy felállva a miniszterelnök, a frissen megválasztott miniszterelnök, aki mutogat a köztársasági elnökre, és ordinári stílusban beszél vele, és felszólítja, hogy ő mondjon le emelt fővel, amíg teheti. Ezt szögezzük le, elhangzott az a mondat, amíg teheti. Hadd kérdezzem meg, a magyar államfő, a legfőbb közjogi méltóság miért ne tehetné meg, hogy május 31 után távozik ugyanúgy emelt fővel. Miért mi történik vele? Akkor rárakják a bilincset? Vagy mi lesz? Lenyomják a fejét? Mi az, hogy nem távozhat emelt fővel? Tehát abszurd volt. Ott ültem, ezt a 72 percet végig szenvedtem én is a parlamentben. Tehát egy ilyen beszédnek általában, és tök mindegy, hogy ki alakít éppen kormányt, arról kell szólnia, hogy nemzetegyesítés, az, hogy véget ért a kampány, mi nyertünk, ezek a céljaink, ezek a kormányzati célok. Józsi is ott ül, tudom, hogy te is. Ha azt a 72 percet kibírtad, ezt a kettőt is, Józsi most még kibírod.
Egyben neked ez a 72.
Igen, most meghosszabbítottuk a műsort. Szóval, hogy...
Micskéig.
Így. Tehát, hogy csak nem ez a módja, ez a helyzet. Teljesen mindegy, hogy ki van kormányon. Azt kell mondani, hogy mi a program, mit szeretnénk csinálni. A kampány véget ért, ehhez képest egy kampány és gyűlöletbeszédet.
Haladjunk
Péter. Nagy József. Nagy József.
Csodaszép volt az expozé. Azt nem hallottam Magyar Péter szájába, hogy lenyomják a fejét.
De azt emelt fővel távozhat, addig távozhat.
Lenyomják a fejét, értem. Alaptörvény ellenes felszólítás ez. Te most már képviselő lettél, hatalmas ugrás a Mandinertől, vagy...
Nem voltam még ott.
Értem, de hogy alaptörvényellenes felszólításért én nem ismerem ezt a jogi fogalmat, de majd nyilván ki fogod valamikor fejteni, a másnap a parlamentben.
Hát ha szót adsz, akkor...
Az, hogy ordinári stílusban én nem hallottam semmiféle ordinári kifejezést, amit egyébként a leginkább fideszes politikusoktól hall az ember, mondjuk anyádat meg hasonló, amikor odaszólnak a Takácsnak, hogy hol van a 8 milliárd forint. Tehát én ilyet nem hallottam. Egyébként meg... ami jár, az jár. Van egy, tehát Sülyog Tamásnak az államfői működését nyilván meg lehet ítélni a Fidesz oldaláról is. Azt láthatjuk, hogy a kétharmadot megválasztó választói többség nagyjából mit gondol arról, hogy Siók Tamás hogyan látta el a munkáját. Amúgy pedig a választói félelem volt a Tiszára szavazó körében, hogy Magyar Péter hatalomra kerülve meglette majd az ígéreteitől, és puhább lesz annál, mint amit egyébként ígért. Magyar Péter itt a beszédében kötelessége is volt leszögezni az, hogy nem akar puhább lenni, nem akarja azokat a vállalásait felpújítani, amikkel egyébként ilyen arányban megnyerte ezt a választást, és a választási ígéreteinek a fókuszában az volt, hogy szembenézés a múlttal és elszámoltatás. Ezt most aláhúzta duplán, és egyébként pedig a magyar demokráciának a rendszerváltással kialakított egyik fundamentuma a fékek ellensúlyok rendszere, amit a Fidesz a kétharmada birtokában törvényesen, de etikátlanul megerőszakolt. A fékek és ellensúlyok rendszerét képező állami intézményekbe, élére, azoknak a tagságába fideszeseket állított, ültetett, szavaztatott. Ezen a rendszeren kell változtatni és visszaépíteni a fékek ellensúlyok rendszerét. Ez történt most, erről szólt ez a beszéd.
Valóban, amit mondott a Józsi, az valóban úgy néz ki, hogy Magyar Péter szavazói, ez a 3 millió ember, ez azt várja Magyar Pétertől jelenleg, hogy abban a kampány kommunikációban maradjon, amiben eddig is volt. Valóban volt abban a 3 millió, több mint 3 millió emberben egy olyan késztetés, hogy az egész NER menjen a fenébe, és beleértve az államfőt is. Itt viszont szerintem Magyar Péternek már ki kéne jönni ebből a kampány üzemmódból. Nekem bevallom őszintén sok volt, hiszen Magyar Péter a fideszesek miniszterelnöke, a Mi Hazánkosok miniszterelnöke, a tiszások, mindenkinek a miniszterelnöke, hiszen erre kapott felhatalmazást az egész országot képvisel, és én számomra durva volt ez a hangnem, és meglepett, viszont teljesen megértem azt, hogy egyébként az a tábor, aki a Tiszára szavazott, az ezt várta el Magyar Pétertől, és az első miniszterelnöki beszédet.
Átterelték a poloskák, emlékszel arra a mondatra?
Jó, azért picit ez a beleértve az államfőt is, ez egy, ne haragudj már, ez egy picit elszólás volt. Tehát, hogyha az a gondolatunk, ez a alaptörvény is azt mondja, hogy az államfő az független.
De Magyar Péterre szavazok az államfőt.
Hadd mondjam végig, hogyha beleértve az államfőt is, az azt mondod, hogy nem, Súlyog Tamás egy NER része volt, és Magyar Péter is ezt mondja. És ez egy katasztrofális probléma, mert ez azt jelenti, hogy az ember, akinek az a feladata, hogy itt mindannyiunk, tehát nem stúdió, 9,5 millió embernek a morális gondolatait, a társadalmi egységet, a nemzetet testesíti meg, ezt nem teszi meg, akkor nem alkalmas erre a feladatra, és arról nem is beszélve, hogy tovább vive Józsinak a gondolatmenetét.
Ami megtisztelő.
Nem csak attól féltek, hogy Magyar Péter esetleg puhul, vagy nem így fog hozzá, hanem attól is, hogy a rendszer milyen akadályokat fog göríteni elé. És Súlyog Tamás egyik ilyen akadály. Ugyanis most augusztusig, ha jól tudom, 6,5 milliárd eurót kell lehozni, ugye, amit az Orbán kormány nem tudott megtenni. És hogyha azt a 6,5 milliárd eurót augusztus 31-ig nem tudja lehívni az Európai Uniótól az ország, akkor az végleg elveszett. És a Súlyog Tamás élve a lehetőségeivel ezt akadályozza, tehát nem tűnik el időben, akkor ez egyik igenis komoly félsz a kormány részére, hogy ezzel nem lehet mit kezdeni, úgyhogy én teljesen értem a funkcionalitását ennek. Azt meg elfogadom, hogy stílusban valakinek van ezzel problémája, de ez miért lenne politikai hiba? Az ország érdeke az, hogy egy olyan ember kerüljön oda, aki leképzi a nemzetet, és aki partner abban, hogy az ország le tudja hívni ezt az uniós pénzt, amit évek
hibának úgy lehet.
Hol gátolja az államfő az uniós pénzek lehívását?
Hát például nem írja alá a törvényeket, amik azok ahhoz szükségesek,
igen,
hogy az ország teljesítse a helyreállítási alapnak a kritériumait. Ez...
És melyek ezek a, milyen jogszabályokat nem ír alá? Ilyen célból, mik azok a jogszabályok?
Hát még nem tudjuk, mi nem jutottunk el oda, még nem került
elétek. Akkor honnan tudjuk előre, hogy az államfő nem írna alá bármi?
Azt mondtam, hogy ez egy félelem.
Ja, hát oké. Okay.
Hát de akkor...
De én akkor félhetek a tiszásoktól is, érted, hogy a tiszások által odarakott államfő nem felelettől, tehát hogy vagy miatta is félni kéne, hogy nem írja alá. Tehát nincsenek semmi alapja.
Hogy ne lenne?
Mi?
Hát az, hogy a NER által oda tett államfő nem fogja aláírni.
Ugyanúgy egy országgyűlés választotta meg a köztársaság elnököt, ahogy a következőt is egy országgyűlés fogja. Most Tiszás kétharmadon, akkor Fideszes kétharmad volt. Ha most a következő köztársasági elnökre nem mondjuk azt, hogy ez csak a tiszások köztársasági elnöke, akkor Súlyog Tamásra sem mondjuk azt, hogy csak a fideszeseké. Az akkori legitim módon megválasztott országgyűlés megválasztotta Súlyog Tamást köztársasági elnöké. Minden joga megvan ahhoz, hogy köztársasági elnök legyen, kitöltse az 5 éves ciklusát, és vélelmezzük, hogy az ország érdekében jár el. Hogy és egyébként hozzáteszem, hogy egyszer van lehetősége törvényt visszaküldeni, nem korlátlanul, egyszer küldhetjük.
Nem azt mondtam, hogy visszaküldeni, hanem azt, hogy nem aláírni. Azt viszont tudja húzni elég sokáig, és pont most, amikor az idő szűkében van az ország, ez egy elég komoly félelem. Úgyhogy kicsit, hogyha felül akarunk lépni ezen most, jó volt-e vagy nem, ez volt a funkciója.
Nyilván joga van egyébként kitölteni a ciklusát, de ezt írja elő a törvény, de számos alkalommal hallottuk azt az érvet a Fidesztől az elmúlt 4/2 során, hogy a választóknak a döntése az egy morális kötelezettséget ró az ellenzékre és a kisebbik oldalhoz is. Márpedig Súlyog Tamás az a helyzet, hogy akár tetszik, akár nem tetszik, nem független a Fidesztől. Súlyog Tamás a fideszes kétharmad által, a törvényesen a parlamentbe szavazott fideszes kétharmad által megválasztott államfő, és a szavazás nyugodtan veheti magára nem törvény szerint, hanem morálisan, hogy amikor a Fidesz elküldték bő 2/3 a hatalomból, akkor őt is elküldték bő 2/3 az államfői székről. Ettől még ha akarja, kitöltheti a ciklusát, de ezzel gátja lesz a választói akarat megvalósulása.
Valóban egyébként ez nagyon, nagyon jó, amit mondtál, mert szerintem ez a három, amit én is akartam erre reagálni, vagy ahogy az elején kezdtem, hogy bármennyire is egyébként nem értek egyet azzal, hogy például Magyar Péter hogyan kommunikált az államfővel, mégis azt látom, hogy valóban észre kell venni azt a választói akaratot, hogy a választópolgárok jelentős része, az ország 2/3, hogyha így nézzük, akik a választáson megválasztották a Tisza pártot, gyakorlatilag ők ugyanúgy el akarják küldeni az államfőt, mint Orbán Viktort, és ez valóban, hogy Józsi mondta, valóban ezt morálisan lehet, hogy észre kell venni, még akkor is, hogyha én annak a pártján vagyok, hogy szerintem ezt tiszteletben kell tartani. Csak ugye nagyon érdekes, hogy melyik a jobb Súlyog Tamásnak, hogy végigviszi a mandátumát, vagy elkezd harcolni Magyar Péterrel, csak ugye ezt mi nem látjuk, hogy ez hogy fog kisülni.
Meg azt se látjuk egyébként, hogy ez az ő döntése.
Szerintem egyébként nem kéne harcolni, pont azért nem kéne Magyar Péter harcoljon, ahogy harcolt is Orbán Viktor, győzött a választáson. Az egy harc, tehát ők ellenfelek, de Súlyog Tamás, hogy még egyszer a következő államfő is, ő államfő. Tehát ők nem kormányzati szereplők, és az országgyűlési választás az országgyűlési képviselők választásáról szól, nem pedig az államfő választásáról, az államfőt egyébként nem is közvetlenül választják. Módosíthatja akár a Tisza az alaptörvényt is, lehet közvetlen államfő választás, de jelenleg nincsen. És ha megnéztek más európai országot, mondjuk egy félprezidenciális rendszert akár. Tehát azáltal, hogy mondjuk az országgyűlésnek vagy nemzetgyűlésnek, melyik országban hogy hívják, az összetétele megváltozik, az nem jelenti automatikusan, hogy az elnök személye megváltozik egyúttal. És ha már abból indulunk ki, hogy akiket az az országgyűlés nevezett ki, akkor ilyen alapon a teljes alkotmánybíróságot meg mindenkit le kéne cserélni, hiszen a közügyi méltóságok zömét az 2/3 választanék, de hát ne vicceljünk, akkor ilyen alapon, akiknek 9 évre szól a mandátumuk, és nem politikusok, hanem mondjuk alkotmánybíró, közjog, legfőbb ügyész sorolhatnám, akkor nekik is, ha mondjuk tegyük fel, hogy egy évente lenne időközi választás, mint mondjuk Olaszországban, most az elmúlt években pont nem derült rendszeresen, vagy mint Romániában, akkor évente cserélődnének az alkotmánybíróság tagjai.
Gábor, vagy nem, ugye nem kormányzati szereplők hivatalosan, de egyébként pedig kormányzati szereplőként működnek. A kormányzatnak a tevékenységét erősíti az, amit Súlyog Tamás csinált. Egyébként pedig ezt lehetne tágítani is, mert hogy a gazdaság életben is, amikor 99 évre oda csapnak állami koncessziókat Fidesz közeli vállalkozóknak, vagy kevesebb időre, hosszú időre odaadják az autópályákat, a szerencsejátékot, a kaszinókat lehetne sorolni. Ezek is törvény szerint ott maradhatnak náluk, csak ugye pont arról szóltak a korábbi 2/3 a Fidesz értelmezésében, és egyébként arról szól ez a mostani 2/3 a Tisza és elég sokak értelmezésében, hogy ez több, mint kormányváltás, itt most, ha úgy tetszik, rendszerváltás, vagy lehet már mindenféle egyéb mondatokat összehozni, jött létre, és a nép úgy döntött, a Fidesz által többször módosított választási törvénynek köszönhetően jóval 2/3 fölötti eredménnyel, hogy ez a mostani garnitúra, a kormányzati szereplők, illetve a kvázi kormányzati szereplők, például Súlyog is, meg egyébként az ÁSZ elnöke is, meg a legfőbb ügyész, és ezeket lehetne sorolni, ezek most húzzanak el, és jöjjön, húztunk egy vonalat, és jöjjön egy új rendszer. Mondom még egyszer, a törvény, amit ír, ameddig maradhatnak, addig maradhatnak, de a nép ezt nem akarja. Ez egy morális döntés, amit fel kell dolgozni és lehetőleg tisztességesen kell feldolgozni ezeknek az embereknek, az álszelnőttől a legfőbb ügyészen keresztül Sólyom Tamás.
De ez egy árukapcsolás. Abban igazad van, hogy a több mint kétharmados felhatalmazás megvan. Ez igaz. De ez egy árukapcsolás, mert a képviselőknek azt szerint kell beülniük a parlamentbe, így néz ki a parlamenti patkó, amilyen választási eredmény született. De nem lehet azt mondani, hogy az állami számvevőszék elnökének mindenki menjen, mert akkor mindenkit, minden tisztségre lenne egy külön választás. Vagy azt mondanánk, hogy 199 országgyűlési képviselői mandátum plusz ÁSZ elnökség, kúria elnökség, és akkor sorolhatnánk ezeket, de nem erről dönteni.
Ez van egy sima szavazásnál.
És figyelj, pont nem véletlen az, hogy egyébként ezeket a tisztségeket, vagy ezekre a tisztségekre rendszerint nem 4 évre választják, ugye, akik ezeket betöltik, hanem 5 évre, 6 évre, 9 évre, pont azért, hogy cikluson átívelő legyen, és ne az aktuál politikai helyzethez igazodjon az ő szerepük, mert ők nem politikusok. Mi, aki bent ülünk a parlamentbe, Márton bent ült, én mostantól bent ülök, nekünk...
Ez soha nem fogunk bennülni.
Ez egy politikai...
Mennyire jobb
ez egy politikai szerep. De a... Ország, a köztársasági elnök, az nem
pártpolitikai
szerep, az állami
számára szerep. Maga az egész rendszer úgy alakult ki, hogy a rendszerváltó atyák, én még emlékszem, meg Péter is emlékszik, a többiek nyilván nem emlékszenek, azok nem emlékeznek rá, azok úgy alkották meg ezt az egész demokratikus struktúrát, hogy eszükbe nem jutott, hogy ilyen feltételek mellett bármely párt, bármely egyetlen erő képes kétharmadot létrehozni a parlamentben, és ha nem lenne egyetlen pártnak sem kétharmada itt a 90 óta tartó időszakban, akkor ezek a fékek és ellensúlyok ezzel a cikluson való túlnyúlással képesek lennének fékek és ellensúlyokként működni. De ebben az egyet, hogy nem képesek, láthatjuk, hát amikor fideszes képviselő kerül az álszélére, nem sorolom föl megint az egészet. Volt fideszes képviselő, Orbán Viktor harcostársa, kerültek be ezekbe a médiahatóságtól kezdve mindenhová. Akkor ez nem működik fékek és ellensúlyokként. Egyébként pedig majd, ha addig eljutunk, hogy akár kitöltve a ciklusát, akár nem kitöltve a ciklusát, Sólyomtól kezdve a legfőbb ügyészig ezek az emberek mind lemondanak, akkor én, mint választópolgár és mint újságíró is elvárom a hatalomtól, az új hatalomtól, hogy ne pártkatonákat ültessen be ezekre a pozíciókra, hanem úgy általában az ország által, a közvélemény által, és nem csak a saját választóik által, hanem a fideszes, meg a Mi Hazánkos választók által is többségükben elfogadott emberekkel töltsék fel ezeket a posztokat, akik mondjuk egy olyan államfő, aki az ő államfői esküjét, meg az alkotmányt tiszteletben tartva adott esetben visszalakja a törvényt, adott esetben föláll és azt mondja a nyilvánosság erejét használva, hogy ez nincs így rendben. Ilyen embereket szeretnék ezeken a pozíciókon.
Kommunikációsan úgy látom egyébként, hogy most jelenleg ezekkel, hogy nem mondanak le ezek a személyek a posztjaikról, nyilván ez mind a Tiszamalmára hajtja a vizet, hiszen fel tudják mutatni, hogy lám, mi vagyunk itt, de még mindig ők vannak.
Meglátjuk, lemondanak-e.
Igen, és talán akkor tud ez az egész ördögi körből kijönni, szerintem a Fidesznek is a kommunikációja és az egész át tud billenni, hogyha ezek az emberek önként lemondanak. Még egyszer mondom, nem tudom, hogy ez mennyire tesz jót a továbbiakban, hogy ezeket a tisztséget hogyan ítéljük meg, viszont az biztos, hogy ebbe az egész kommunikációs ördögi körből kijöjjön egyébként mind a Fidesz kommunikációja, mind pedig ezek az emberek, ahhoz valóban el kell gondolkodni, hogy le kell ezeknek az embereknek mondani.
Azt mondta, hogy Józsi, bocsánat, a kétharmad miatt nem tudnak, ugye, ezek a közjogi méltóságok fékek és ellensúlyokként működni. Viszont ha ezt vesszük alapul, most kétharmada van a Tiszának, akkor vélelmezzük, hogy akiket ők majd megválasztanak, mert most nyilván a Tiszás kétharmad fogja a parlamentben megválasztani őket, akkor ők sem fognak a fékek.
Erről beszéltem, hogy én választópolgárként elvárom azt, hogy ne Sólyom Tamásokat, meg a hasonló Fideszhez kötődő Polt Pétereket, stb. Választanak meg ezekre a pozíciókra, hanem olyan embereket, akire adott esetben a Fidesz is rá tud bólintani, sőt, még a nyilasok is rá tud bólintani.
Oké, értem, csak annyi, hogy azt mondtad, hogy a kétharmad miatt az eddigiek azért nem fékek és ellensúlyok, de most is kétharmad fogjuk őket megválasztani, csak most a Tiszás kétharmad.
De rosszul gondolták, 90-ben mellé kalibrálták.
Az elvárásoddal egyetértek teljes mértékben, de azok után, hogy Magyar Péter szerette volna a saját sógorát igazságügyminiszternek, úgy gondolom, hogy azért nem lehet túl erős az a várakozás.
Ezt a nepotizmusra rámutatni, azért egy kicsit képmutató.
Volt családtag a kormányban?
Hát nem, csak a világ egyik leggazdagabb.
Világon volt.
Az egyik leggazdagabb ember lett a haver, a másik a vej, a harmadik a lány, szóval ha nem kormánytag volt, csak kitöntik őket egy több ezer milliárd forinttal, ezek után szerintem a Fideszes nem mondja azt, hogy hát de a sógor az majdnem az lett, nem, nincs meg a morális alap hozzá. De visszatérve, amit mondtál, hogy... Az államfő az államfő. Ez, amiben fundamentálisan nem értünk egyet. Ez ebben a megállapításban, mert a te érvelésed az én értelmezésem szerint az az, hogy ő bekerült ebbe a pozícióba, és onnantól ő államfő. Polt Péter bekerült a legfőbb ügyészségbe, a legfőbb ügyészségtől ugye az alkotmánybíróságba, onnantól ő alkotmánybíró. Nem.
Akkor mi?
Egy politikai kinevezett, aki parancsra dolgozik. És ez a 3 millió ember, akit emlegettek, ugyanezt gondolja, hogy ők a rendszer részei nem töltik be azt a funkciót, amit az ő munkakörük előírna. Súlyog Tamásra, hát nem is tudom, hogy hányszor lehet sorolni, hány dolgot lehet sorolni, amikor nem állt ki a nemzet egysége és a társadalmi
bíjt. Magyar Péter
felsorolt. Egyet tudsz mondani, mikor nem állt ki.
Ne, Szőlő utcánál kiállt?
Nem, nem, bocsánat, miért?
A fekete kampányban, ami a Magyar Péter ellen folyt, a lejárató kampány, ez is
de hát ő nem volt része, az államfő nem része a politikai kampánynak.
De mi a kampányt kellett volna csinálni, hanem elmondani, hogy ilyet nem csinálunk.
De mit nem csinálunk?
Nem járatjuk le például a politikai ellenfelüket, hazug 500 oldalas kamu program.
Állami pénz, bocsánat, állami 12 milliárd forintból a Fidesz, egy most már a bíróság által kimondottan hamisítvány Tisza adóprogramjával készített nemzeti konzultáció.
Ha már a bírósági igen. ítéletre hivatkozol, a bírósági ítéletben egyetlen egyszer sem szerepel a Fidesz szó. Tehát ha a bírósági ítéletre hivatkozunk, akkor hivatkozunk pontosan, abban a Fidesz szó nem szerepel.
Hanem melyik szó szerepel? És a kormány szó szerepel?
Akkor hol? Nem, nem szerepel benne a kormány szó.
Akkor melyik szó szerepel?
Nem szerepel.
Ki az, aki ezt
szerepel? Ki hozta le azt a több száz oldalas dokumentumot?
Igen, de
nem a Fidesz hozta. De
abból ki csinál 12 milliárd forint közpénzből hazug kampány?
Fogalmam, hogy ki csinál, de ha ki tudod mutatni, hogy ki csinál ből bármilyen kampányt, akkor rendben.
Nemzeti konzultáció 12 milliárd forintból.
Márton, ezt szerettem volna
mutatni. Gábor, te is posztoltál erről. Te is posztoltál erről a programról, nem?
De abszolút. De
és bocsánatot kértél utána, hogy ez hazugság volt?
Miért kértem bocsánatot? Nem. Elmondom neked, miért kértem bocsánatot, mert azt mondtam, amire én számítottam, és hogy a Fidesz megnyeri a választást. És ez nem így lett. Emiatt bocsánatot kértem. Amiatt, hogy én a videóimban elmondtam, fél bemutatva bejátszókat, hogy ez és ez a szakértő azt mondja, hogy Dálnoki Áron, Tar Zoltán mellett ül, vagy több kulcsos adó kell, és ezután hivatkoztam arra, hogy több kulcsos adót akarna bevezetni. Igen.
De nem erről volt szó.
És azóta már létre is jött egy újabb kulcs, ugye? 9 és 15, ugye? Tehát már rögtön
értettek kulcsos adót. De nem erről volt, hanem az adóprogramról, amiről a bíróság kimondta, hogy nem igaz, és te kampányoltál vele, és nem kértél utána bocsánatot. És ugyanez a gondunk, hogy Súlyog Tamás az ilyen hazugságokban nem állt vele. Nem állt ki az elesettekért. Nem állt ki azokért, akik megérdemelték volna a nemzet egységét, komolyan veszük.
Az baj lett volna, ha az államfő beleáll egy politikai kampányba. Akár a Fidesz, akár a Tisza oldalán nem állhat bele egy politikai kampányba, hogy ki mivel kampányoljon, ez nonsens.
Gábor, szerintem érted, hogy mit mondunk. Érted, hogy mit mondunk, csak nem akarod elfogadni.
Hidd el, nem vagyok Magyar Péter szívecsücske. Rég beperelt volna, ha bármi olyat mondtam volna, ami peresíthető. Az Indexet be is perelte, hosszú pereskedés volt, és végül most pert nyert. Ugye mindig arról... azt mondtam, hogy erre és erre hivatkozással, itt és itt, ami elhangzott. Az alábbi bejátszó szerint, amiben tiszás politikusok beszélnek róla. Végig így mondtam.
Szépen eltereltük az ügyet, ugye arról volt szó, hogy Súlyog Tamás ellátta államfői feladatait, és ebből egy dolgot emeltünk ki, amiről azt gondoltuk, másik 15-öt lehetett volna sorolni, hogy volt egy, most már a bíróság által is kimutatva, és egyébként abban a helyzetben is tök nyilvánvalóan hamisított a Fidesz, valószínűleg a Fidesz által hamisított. A Fidesz érdekében hamisított, az Indexen lehozott 600 nem tudom hány oldalas tök kamu Tisza adóprogram, ilyen hülyeségekkel, hogy 37%-os áfa, elmebaj, macska adó 18 000 forint, meg kutya adó 18 000 forint, ilyenekkel, és erre épített a Fidesz közpénzből, mindannyiunk pénzéből, 12 milliárd forintból egy nemzeti konzultációt, aminek tudtom, amíg most jött ki az eredmény, és nem is fog kijönni az eredménye, tehát tisztán kidobott 12 milliárd forint és
József,
kampányolás.
Bocsánat, hogy a Gábor még erre válaszolja.
És ebben nem szólt bele.
Van még 11 másodperced, hogy erre válaszolja.
Menjünk
a macsa ebadó, meg ilyen adó, én ezzel pont nem foglalkoztam egyszer sem egyébként, de láttuk már egyébként, hogy volt már egy ebadó, kutya kutánadót kellett fizetni, de nem ez a lényeg. Sokkal fontosabb, mondjuk az SZIA, az volt, tudtam, a 33% a felső kulcs, amit írtak benne.
Szerintem 37 volt, lehet, hogy 33, az is abszurd.
De volt már sajnos ilyen. 38 is.
A szünet következik most, jövünk vissza azonnal. Melyik volt a legnagyobb politikai hiba az elmúlt napok eseményei közül? Ezt tesszük rangsorban. És a következő téma Orbán Viktor kijelentése, aki azt mondta, ha igehirdetésre van szüksége, akkor a nemzeti sportot és a vadhajtásokat nyitja ki a nap kezdetén, onnan meríti a naphoz szükséges igéket. Kíváncsi vagyok, hogy ez a hír kijelentés, ez Tompos Mártonnál és Nagy Józsefnél a politikai hibák közül mekkorának számított?
Nálunk a másodiknak, Tehát mi a...
De a második szinte volt versenyben.
Szinte volt versenyben, igen. Az, hogy elmegy Dopmanhez, és ott beszél a volt miniszterelnök, az már nekem önmagában fura, de az ő választása nyilván. Én azt látom, hogy ha kicsit így nemzetközi kontextusba tesszük, akkor ugye a republikánus pártnál Amerikában van ez, hogy ott egy, a régi konzervatív szárny, és ez a nagyon új, nagyon agresszív, nagyon tudományellenes, tényleg mindent izommal megoldani akaró vonal küzd egymással, és az utóbbi elnyerésre a republikánus pártnál. És nekem ez a mondás, ez kicsit arra emlékeztet, mint hogyha a volt miniszterelnök ebbe az irányba látná a jövőt a Fidesz esetében. Nyilván itt egy fideszes képviselő majd elmondja, hogy ez így van-e, de nekem ez azért nagyon-nagyon fura, mert a vadhajtások szerintem még a fideszes megmaradt szavazó táboron belül is, hát minimum megosztó. Mondok egy példát. Volt egy, mi volt a Halász Bástyánál olyan régen? Volt egy fideszes rendezvény a kampány végén.
A kampányzáró.
Kampányzáró. Igen. Gerencsér Ferenc kollégám nemrég egy tért sérülésből lábadozva sétált arra, nem messze lakik onnan. Ott ült a padon mindenki nagy kedvence Bede Zsolt, és utána kiáltott egy olyan, hát ilyen agresszívan homoszexuális bejegyzést, ami Radnai Márkot is érintette, Gerencsér Ferencre vonatkozóan. És az első kerület konzervatív, fideszes közössége utána megkereste a Gerencsér Ferit, hogy azért ez még nekünk is sok volt, tehát hogy ne haragudjon azért, mert Bede ott van belünk, de hogy azért ez vállalhatatlan volt. És én úgy gondolom, hogy azért a fideszes tábor is ezt érzi, hogy a vadhajtások azért a sok. Tehát, hogy annyira vállalhatatlan az ember, volt szerencsém hozzá személyesen is, a süttyú agresszív bunkóságnak az olyan szintű megnyilvánulása, amit én nem tudom, hogy egy volt miniszterelnök méltósággal hogyan akar eladni, ez az egyetlen magyarázatom rá, mint hogy ezt a republikánus új hullámot próbálja meglovagolni, de ez egy nagyon gyenge magyarázat.
Hutgeri mondta, hogy akármit is írnak a balosok, a mi értékrendünk évtizedek óta változatlan, amit a távozó miniszterelnök itt megvallott, nem fér bele. Mm. Azért, ha Hut Gergely már kritizálja Orbán, már később kicsikét kifarolt ebből a mondatából, de azért ez...
Hadd kezdjem Móna Márka, és utána Szűcs Gába.
Mi a hármasra raktuk ezt, és itt pont beszéltük szünetben, hogy ezek nem is politikai hibák, inkább kommunikációs hibák, mint az előző, mint a mostani is. Én erről írtam a oldalamon, Facebook oldalamon, és ott azt mondta, hogy én meglepődten néztem egyébként, és meghökkentünk, hogy ez pontosan ez mi is volt.
Nyilván... Nem, Orbán Viktor kijelentése.
Abszolút, igen. Én le is írtam, hogy én Orbán Viktort egy sokkal nyugodtabb embernek gondoltam, és egy olyan megfontolt embernek, aki magyar nemzetet olvas inkább, és ugye nemzeti sportot, szóval ez a hagyományos médiának.
Bássi eltás, a magyar a Mandiner már le van szarva. Kiáltottak fel a Mandiner szerkesztőségére.
Én ma mondtam fel a Mandinernél, de... attól függetlenül hozzánk is jöhetett volna. Szóval a Dopment választotta, és a vadhajtásokat mondta be. Valóban Bede Zsolt harciasabb kiállást mutat, és természetesen vannak olyan megszólalásai, ami sokunknak nem fér bele, viszont én nem gondolom, hogy azért sokkal lényegesebben többet gondolna bele abban, amit mond. Nyilván, amit mond, az sokszor nem fér bele, viszont én nem gondolom azt, hogy ő, amit mond, amikor ilyen durván beszél, vagy ilyen tényleg kicsit hát, szemfelhúzósan, akkor azt valóban ő, ez szerintem sok esetben gag, de aztán lehet, hogy nem így van, én ezt így látom. És így mondom, én még egyszer mondom, én meglepődten tapasztaltam, hogy ezt mondta Orbán Viktor, szerintem sokunkat meglepte, és aztán gondolkodtam magamban, és ahogy egyébként miniszterelnök úr korábban mondta, hogy bevesszük Brüsszelt, és egy harciasabb Tomahawk lesz a békepipa helyett, szóval ott utána azért így gondolkoztam, hogy lehet, hogy ez a harciasabb vonal így ez kijött rajta.
Szűcs Gábor?
Engem is meglepett a válasz, de azért azt szögezzük le, hogy ugye itt mondtad ezt, Márton, ezt a példát, hogy az első körödben egy utána kiabált, nem értek egyet egy ilyen utána kiabálásra, félreértés ne essék, de azért a Fidesz az egy néppárt, és még most is, hogy csúnyán kikapott, 2,460 000 szavazata volt, ennyi szavazó. Tehát az azért rengeteg ember, ez egy széles tábor. Nálatok is volt olyan, nem, hogy szavazó politikusotok, Szarvaskoppány Bendegúz, aki a kandelláberekre utalgatott, hogy fel kéne a fideszeseket akasztani. Pedig ő nem csak a szavazótok volt, a politikai közösségeteknek szűk értelemben vette része volt, és ennek ellenére mégsem mondjuk azt, hogy minden momentumos, mondjuk te, felakasztanád a fideszes politikusokat. Tehát nem gondolom, hogy attól függetlenül, hogy Bede Zsolt...
Nem volt ilyen állítás.
Pont azt mondom, én sem gondolom. De hogy attól, hogy Bede Zsolt így ezt mondja, és attól, hogy ő ott, mint én főszerkesztő, nem tudom, a vadhajtásoknál, és valaki,
én is
olvastam már, nem egy vadhajtások cikket, attól, hogy nem értek egyet mindennel, ami ott van. És Orbán Viktor is biztos, hogy nem ért egyet minden, ami ott elhangzik. Ettől függetlenül, hogy azt is olvassa, ezzel önmagában nincs baj. Volt egy mondás Orbán Viktor, hogy ti is sokat idéztétek, hogy ne arra figyeljenek, amit mondok, hanem amit csinálok. Azt mondta, hogy a vadhajtásokat olvassa minden nap, hallottuk tőle. Ettől függetlenül hallottátok azt, hogy úgy beszélne olyan stílusban, mint ami adott esetben néhány durvább vadhajtások cikkben ott van?
Hát majd a poloskázás, már említettem, és majd legközelebb összegyűjtök neked egy ilyen Orbán Viktor jó vadhajtásai szemináriumhoz való szemelvény gyűjteményt, csak kiértem belőle. Márton mondja, hogy Orbán az erőfitoktatásban látja a jövőt. Hát szerintem nincs jövő. Az a helyzet, hogy Orbán Viktornak már nem igen van jövő. Pláne egyébként, és ez nem vágyalapon mondom, hanem én ezt gondolom, pláne így, hogy még gyáván be se jut a frakcióba, és ez a megint csinálunk polgári köröket, menekülés ismét a vereség erről, de ahova ki akartam ezt futtatni, az az, hogy ugye régebben még, amikor olvasni valót ajánlott Orbán Viktor, akkor heti választ ajánlott, meg Magyar Nemzetet ajánlott, ami azért nem az a Magyar Nemzet, amit az utóbbi években láttunk.
Meg könyveket, ugye.
Meg könyveket, és ugye ehhez képest, hogy Dobmennél a vadhajtásokat ajánlja, ez szerintem egy erőteljes hanyatlás történetnek a képét láthatjuk, ami itt éppen kulturálisan materializálódik, és csak tényleg ilyen párhuzamok, hogy egyik oldalon Presser zenér, a másik oldalon Dobmen rappel, Olaj Ibolya énekel, és Fásis Ürike énekel, vagy Karamell énekel, vagy Curtis énekel, ez nagyjából leképezi szerintem azt a...
Ne túlozzunk. Fásis Ürike soha nem lépett fel fideszesen, ezért ne túlozzunk.
Igaz, az van, Tóth Gabi volt.
Tóth Gabinak kifejezetten jó hangja volt, és bocsánat, az RTL-en volt az X-faktorban, ugye, amikor Tóth Gabi azt megnyerte, vagy második lett?
Nem,
tehát,
nem
akkor lépett még, fel. Akkor még Tóth Gabi is tehetséges volt, akkor szögezzük, azóta elromlott a hangja.
Hát Tóth Gabi egészen különleges politikai szerepet
vállal. Radics Gigit kifelejtetted, Fásis Ürikét cserélte Radics Gigire. Ő volt sokat.
Nem véletlenül felejtettem ki, de most még a Fásis Ürikére. Szerintem Fásis Ürike, meg az édesapja, ő lépett fel fideszes rendezvényen. Lehet, hogy nem valamelyik ilyen Fidesz pártkongresszuson, hanem fideszes polgármester által rendezett falunapon, de hát ugye ők egyértelműen mind a két irányból megtámasztva egyébként, lásd a 101 millió forint Fásis Ürikének dokumentumfilmre. Tehát ő számos rendezvényen meghálálta ezt a mi közpénzünket, amiből ő majd dokumentumfilmet fog
csinálni. Az a baj, hogy tudjátok, Gábor, hogy ez nem azt mondta, hogy én ezt olvasom, hanem azt mondta, hogy a második igém. És amikor az a kampány ment le, hogy Orbán Viktor...
Igen, forrásom,
köszönöm. Hogy Orbán Viktor, vagy Ukrajna, Brüsszel, Magyar Péter, amikor az ajánlata a Fidesznek az volt, hogy Orbán Viktor, amikor egyértelművé tette a Fidesz kampány, semmi más nincsen, erre az emberre kell figyelni, ő az ajánlatunk, és most is szerintem abból a 2.500.000, ezt a számot mondtad?
2.460.000, így van.
Köszönöm. 2.460.000 emberből szerintem azért minimum 100.000 számra tekintenek rá, mint egy olyan emberre, aki mutasson most utat. Kérlek, mondd meg Orbán Viktor, hogy akkor merre tovább nekünk, fideszeseknek, és ő azt mondja, hogy vadhajtásuk neki a második ige, egy olyan főszerkesztővel,
a sport után
egy olyan főszerkesztővel, akinek náci karlendítéses fotója van, és ő azt büszkén vállalja, akkor ez nem kommunikációs hiba.
De bocsánat. Annyit akartam csak az egészhez mondani, hogy valóban egyébként el kell azon gondolkodni, és én többször kiírtam, most is kiírtam, hogy szembenézés, önreflexió, újrakezdés az egész jobb oldalak. Úgy nem lehet tovább menni szerintem, hogy gyakorlatilag nem számoltunk el azzal egyébként a maga jobboldali közösség, és a jobboldali közösségben a nyilvánosságban szereplők rengetegen nem kértek azért bocsánatot, hogy elnézést, hogy Makovec Imrétől Dzsaberig jutottunk. Szóval, hogy azért ezeket a dolgokat azért valahogy tisztázni kéne, valahogy el kéne mondani egyébként szerintem a választópolgároknak azt, akik a jobboldali közösségre szavaztak, hogy pontosan miért volt az, hogy Hajdú Péter, miért volt az, hogy Radics Gigi, Curtis, olyan emberek, akik tényleg szerintem valóban nem férnek bele, és ez egy nagyon nagy hiba volt szerintem egyébként a kampányban. Hogy mondjam végig, bocsánat, légy szíves. valóban egyébként nagyon hiányzott egyébként a kampányból az a fajta értelmiségi holdudvar, ami megvolt egyébként az előző kampányban. Én nem tudom, hogy mi történt, én valóban nem értem, hogy egyébként hogyan történt ez az egész. Ki fogja azt mondani, hogy elnézést, ez az én hibám, ezt én találtam ki, de gondolom, ezt senki nem fogja bevallani, csak én tényleg ugyanannyira fáj nekem ez az egész vereség, mint neked, és majdnem két és fél millió embernek, csak hogy folyamatosan jó páran vagyunk, akik folyamatosan kommunikálnak a közösségi médiában, és próbálják elmondani a közösségnek, hogy gyerekek, igen, próbáljuk akkor személyre menni, akkor ez a hiba, az a hiba, amaz a hiba, csak nem látom azt, hogy még ez többséget formálna egyébként magába a jobboldali nyilvánosság vezető arcainak.
A műsorban egy új frontvonal is keletkezett.
Igen, pontosan szerintem egy nem frontvonal, csak szerintem ezeket kell tisztázni.
Tényleg csak érdekel, hogy mondjuk a Radics Gigivel, mert a Jabber az, én nem is tudtam, hogy ő létezik, azt
nem osztjuk be a Radics Gigit. Egyébként Radics Gigi törölte a Facebook oldaláról, mindent törölt, ami a Fideszhez köthető. El is elgondolkodtató.
Hát ebben igazad van. Ebben teljesen igazad van. Elgondolkodtató
egy
az.
Minőségi szereplő, énekesként.
Most akarom azt mondani, igazad van. Mert elgondolkodtató az.
Még egyszer, légy szíves.
Igaza van a Józsinak. Elgondolkodtató az, hogy ma Magyarországon, ha valaki egy olyan pártot támogatott, amelyik nem nyert, akkor utána annyira tartania kell az újonnan jövő kormánypártól, amelyiknek a kormányfője egyébként embereket fenyegetett a parlamenti felszólalásában, az első miniszterelnöki felszólalásában, hogy inkább letörli a posztjait, hogy ne támadják be ennek a tábornak a hardcore.
Ez abszurd, ez a motivációja, Gábor. Megmondta, hogy ezért törli?
És akkor miért?
Nem mondta.
Ez itt tökéletlen,
mert nem vállalja a Fidesz tovább.
Az internet világában szerinted úgy gondolja, hogyha letörölte, akkor onnantól ő nem vállalta.
Szerinted úgy, ő azt gondolja, hogyha letörölte, akkor onnantól az eltűhet.
Pont ezt mondom, hogy az ő múltja nem törik el, nem tűnik el az ő múltja. Azt tűnik, hogy nem támadják kommentekben, percenként.
De miért ne támadnak? Hát tudják, hogy ő ezt csinálta.
Azért, mert nincs ott az a poszt. Hát egész egyszerűen azért.
De Magyar Péter azért nem fog leszámolni vele, mert törölte
nem,
a
nem Fideszes. Mondtam egy szóval, hogy Magyar Péter leszámolna Radics Gigivel. Akkor mi, hogy nem nekem önmagában az volt a kérdés, hogy Radics Gigivel mi a baj?
Azt kéne tényleg kigondolni, és így az egész jobboldali közösségnek, hogy hogyan veszítette a Fidesz a teljes hélyszavazóját, és egyébként még azt a bázist is, akit azt gondoltuk, hogy megvan. Miért mondták azt egyébként, hogy ezt a választást meg fogja nyerni a Fidesz? Ez hol volt ez?
Ott úgy mellettet tőle kérdezni.
Én egyáltalán nem hibáztattam. Szerintem rengetegen olyan ember van egyébként a jobboldali nyilvánosságban, aki azokban, akik megmondták egyébként, hogy mik azok a számok, ami alapján nyerni fog a Fidesz, elhitte, hiszen bajtársai voltunk egymásnak, toltuk a jobboldali
közösség. Ebben a súdióban mondtuk, hogy hülyeséget beszélünk, nem itt el nekünk.
A másik, azon tényleg el kell gondolkozni, hogy hogyan veszített a Fidesz ennyi szavazót, és én a kulturális térben látnám az egyik pontot, hogy tényleg azok az emberek, amit már előbb is mondtam, ez a Makovec Imrétől Jabberig jutottunk, hogy ez mégis miért kellett, kitalálta ki, kinek a felelőssége, és hogyha végre, aki ezt kitalálta ezt az egészet, és végre kamera elé áll, és azt mondja, hogy bocsánat, és elsősorban a jobboldali közösségtől, utána mindenkitől bocsánatot kérek, hogy egyébként ezt az embert, vagy ezt az egész ilyen celeb majmolást, ezt behoztam a kampányba, akkor szerintem tiszta sor lenne, de addig mindenki így néz, hogy akkor ez miért történt, nem vált be, hogyan tovább.
Szűcs Gábor, Móna Márk felvetésére Szűcs Gábor, mert ez egy a jobboldal lon belül folyó vita.
A két dolog, az egyik, hogy kérdezted, miért mondtuk azt, hogy nyerni fogunk. Azért, és ez egyetértek, mert azok, akik a jóba vagyunk, ott is együtt is dolgozunk, tehát olyan mérések jöttek ki, amik egyébként egyszerűen nem feleltek meg a valóság. És mi ezekben hittünk, úgy gondoltuk, hogy ez helyes lesz, és nem így lett.
Márknak a megjegyzéseire mit
az, azzal nem értek egyet, viszont, hogy a törzsszavazókat elvesztettük, és hogy lett némel kevesebb szavazunk. Elmondom, hogy miért van ez. 2.460.000. 2014-ben kevesebb szavazatot kapott a Fidesz, és kétharmada lett, de sorolhatnám az MSZP összes győzelmét, soha nem kaptak ennyit. Tehát valójában azzal a szavazatszám, amit most a Fidesz kapott, a Tiszát és a Fidesz leszámítva mindig minden párt pártot legyőzött volna. Akit elveszítettünk, 2022-höz képest az egyébként 600 ezer ember. Szögezzük le, 2022-ben nem volt 3 millió 60 ezer fideszes, független attól, hogy ennyi fidesz szavazó volt. 2022-ben az történt, hogy kitört egy háború, és azt követően pár nappal volt az ellenzéknek egy miniszterelnök jelöltje, aki azt mondta, hogy ha a NATO azt kéri, akkor katonákat küldünk Ukrajnába. Ilyenkor mindenki, aki minimálisan is csak azt érezte, hogy ez egy kockázat, leszavazott a Fidesz. Nem volt 3 millió 60 ezer fideszes, jegyzékből. Ahogy most nincs 3 millió 360 ezer tiszás, csak ennyi ember volt, aki azt mondta, hogy változást szeretne. Erről van szó, de pont, hogy a törzsszavazónk megvan, Józsi, 2 millió 500 ezer.
Agyon lett verve a Fidesz.
De senki nem vitatja. Csak azt mondom, hogy az a csökkenés 2022-höz képest, az nem azt jelenti, hogy elpártolt volna annyi ember. Nem volt annyi ekte fideszes, hogy most ekte tiszásból sincs 3 millió 360 ezer, vagy 80 ezer.
Miután önismétlés lesz ebből, váltsunk egy témát. Hegedűs Zsolt azt mondta Takács Péternek, hogy Takács Péter volt az egészségügy Mentzer Tamása, amely nyilván a Tisza szájából a legerősebb propaganda szerepet, a politikai ellenfelek által felvetett érvek teljes legyalulását jelenti egy tiszás politikusnak a szájából. Kíváncsi vagyok, hogy ez a kijelentés és ez a vita, ami ma lezajlott a két politikus között, ez nálatok hanyadik a legnagyobb politikai hibák az elmúlt napokban listán.
Másodikra tettük.
Igen, tehát ez egy komoly politikai hiba.
Kommunikációs hiba. Szerintem itt nem akarom a kedves szerkesztő urat megsérteni, de szerintem ezek mind kommunikációs hibák, és nem politikai hibák.
De ez érdekes egyébként, hogy mi szerkesztők és újságírók ezeket politikai hibáknak szoktuk nevezni. Aki meg érintett, az ebben az esetben ugye a ti oldalatok, az kommunikációs hibának nevezi ezt. Gábor,
szerintem ez hanyadik volt nálad? Másodiknak írtuk, és szerintem mindegyiknél nyilván a kommunikáció politikai fontos eszköze, tehát így mondhatjuk, hogy politikai hiba is, de egyetértve már ez alapvetően kommunikációs hiba. Tehát a Hegedűs Zsolt, ugye a Takács Péterre azt mondta, hogy ő az egészségügy Mentzer Tamás valami.
Igen, egészségügy Mentzer Tamás.
És
elárultál a hivatásrendedet, aminek tagja voltál
írástudóként.
Tehát egy kicsit kíváncsi vagyok, hogy miért gondolta azt, hogy helyes ilyenkor ilyen szinten beleállni a másikba, ne, egyszerűen nem elegáns, nem elegáns.
Ugye ez a miniszteri meghallgatás.
Így van, fölösleges, és egyébként pártársai nem csinálták ezt, tehát ez szerintem kontraproduktív volt. Nem volt ennek semmi értelme, arról nem beszélve, hogyha megnézzük egyébként jó pár számot, egészségügyi adatot, ez olyan egészségügyi oktatás mindig lehetne jobb, minden országban lehetne jobb, de mondjuk a Hegedűs Zsolt egy orvos. Nem tudom, hogy mennyire látott rá az egészségügynek a finanszírozására, az egészségügyi statisztikákra. Az, hogy 2010 óta 7-szeresére növelték az átlag orvosbért, 4,5-szeresére az átlag ápolóbért. Azt, hogy 1/10-ére csökkent a Magyarországról kivándorló orvosoknak a száma. Azt, hogy a költségvetésben reálértékben duplájára nőtt az egészségügy finanszírozása, vagy éppen az, ami az egyik legfontosabb adat, hogy az Európai Unióban Magyarország a második helyen van a legtöbbet egészségben eltöltött évek számában. Az emberek mennyi évet voltak egészségesek. Ezek az adatok azt támasztják alá, hogy igenis alapvetően jól csinálták az egészségügy szervezését, de hibák voltak, ahogy mindenhol vannak. Ez egy olyan kérdés, egészségügyi oktatás az ellenzéknek mindig a legjobb témák, mert ezekben az emberek úgy érzik, hogy mindig lehetne jobb, és soha nem elég.
Ugye itt lehet mindenféle statisztikákat felsorolni, hogy ilyenkor általában az inflációval nem számolunk, meg semmiféle
másra. Benne van a dupla, benne van. Egyébként 200%-os növekedés lenne, így csak 98.
Egyetlen egy fontos adat, ami az egész egészségügyet leírja, az a GDP arányosan az egészségügyre fordított összeg, az arány, ez tehát 4,6%, hogyha minden igaz, és ez csak azért annyi, mert egyébként, ha nézzük 4 vagy 8 évre, akkor a Covid-nál dobódott ez meg, és jelentős részben egyébként a mondjuk a lélegeztetőgép beszerzések meg egyebek miatt, de most 4,6 valamennyi.
5,5 és 6 között van, nem számolják bele a kórházak rezsijét és hasonlót.
És egyébként, ami számítás szerint 4,6 körül van a magyar egészségügyre GDP arányosan költött összeg, az európai átlag ugyanabban a mérésben az 7% körül van, miközben a magyar átlagos GDP az nagyjából a fele annyi, mint amennyi az Európai Unió átlagában, vagy magyarán az, hogy nálunk van 4,5, ott meg van 7, és egyébként a GDP, egyfőre jutó GDP az fele, akkor az azt jelenti, hogy legalább háromszor annyit költenek egy átlagos európai ellátására, mint egy átlagos magyar beteg ellátására, és ha meg még nyugatabbra megyünk, és ne Luxemburgot nézzük, akkor pedig még durvább a helyzet.
Azért rossz, azért rossz a számítás, mert a GDP-t per capita, tehát per főre kellene számítani. De nem ezt mondta, azt mondta, hogy a GDP-t. Persze, hogy sokkal jobb egy GDP egy nagyobb ország, mert akkor is, ha egy főre vetítve nem ezt érsz.
De nem ezt mondta, de, GDP per fő. Térjünk már vissza arra a témára, volt szó. Hegedű Zsolt azért akadt ki, és mi azért soroltuk a legvégére párhuzamosan az Orbán Magyar Péter versus Súlyog Tamás témával, szerintem ez nem volt hiba. Tehát most képzeljük el ezt a szituációt, hogy Hegedű Zsolt ekkor ül először ugye itt a bizottságban lendő miniszterként meghallgatáson. Takács Péter, az a Takács Péter, aki ugye úgy lett először egészségügyi állása a gyógyszerészeti kamaránál, hogy az anyós volt az igazgató, és aztán egy eléggé érdekes karriert befutva jutott el végül az államtitkársági. Az a Takács Péter, aki ugye benne volt abban, hogy a sógorának a nullanapos cége 8 milliárdot húzott le a 17 milliárdos lélegezhetőgép beszerzésből.
Az a Takács Péter. Hogy ezt Takács Péter vitatja egyébként.
Hát értem, a számok meg nem ezt mutatják, meg a hivatalos dokumentumok nem azt mutatják. Az a Takács Péter, aki Gurmai Zitának arra a kérdésére, hogy miért vannak 40 ezeren a várólistán, képes volt azt mondani, hogy önök most várólistáznak, ebből csak politikai terméket akarnak csinálni. Ez a Takács Péter beül, és megkérdezi Hegedű Zsoltot, hogy mi a terve a várólistákkal. Hát ekkor lehet, hogy én is Hegedű Zsolt helyében erősebben fogalmaznék. Tehát, hogy az ilyen szintű gátlástalanság és pofátlanság szerintem, hogy mondjam, ennél erősebb választ is indokolt volna.
De melyik mondattal van baj? Azzal, hogy ön az egészségügy Menczer Tamása? Vagy azzal van baj, hogy elárultad a hivatásrendet, aminek tagja
voltál? Szerintem inkább ezzel. Mert a Menczer Tamás mindig úgy értelmezője akar, hogy elárultad a hivatásrendet, szerintem ezzel.
Ugye azt a mondatot pedig megelőzte az, hogy ön miatt ülök itt, mert be akarták szántani az orvoskamarát, elárultad a hivatásrendedet, aminek tagja voltál. Erre vonatkozott ez a mondat. Egyébként pedig az ember kapta meg a Lemencer Tamásozást, aminek az érték tartalmát azért nyilván vitathatjuk. Szerintem nagyon korrekt ez az értékítélet, hogy ő egyrészt ugye ez a mozgó lépcsőn az állampolgárnak visszakiabált, hogy anyád.
Jó, de bocsánat,
és ővé volt az a mondat is, hogy a házi orvos az, hogy is mondjam, maradékelven választodott ki az egyetem után.
Jó, bocsánat, itt azért nyilván tisztem megvédeni Takács Péter, de azért az nagyon méltatlan volt.
Miután felmondtál a Mandinerre.
Tessék?
Miután felmondtál a Mandinerre.
Jó, de közösség részeként tekintek magamról, attól függetlenül, hogy hol dolgozok, hogy mi a munkáján, szóval ezt minden
most össze. Most a mondatot mondd.
Köszönöm, csak hogy a József megengedi, mert én az összeset végighallgattam, amit ő interpretált itt. Szóval a lényeg, hogy Takács Pétert ott azért szeretném megvédeni, mert ugye ez a kampány során több eseményen voltunk, és a Péter nekem többször sikerült háttérbeszélgetésen részt vennem. Én azért a Pétert ismerem, szóval ez az ember, aki őt felkérdezte, ez az ember több fronton követte folyamatosan. Én azért védem meg a Pétert.
Mármint a mozgó lépcsős.
Tessék?
A mozgó lépcsős.
Igen, és hogy mondjam végig. Azért védem meg, mert az egy látszott az egész emberen, hogy az egy olyan reakció volt, hogy nem számított rá, hirtelen haragból válaszolt. Szerintem ez, és egyébként bocsánatot kért a stílus miatt, és szerintem egyébként egy ilyen helyzetben, hogy téged üldöznek, és folyamatosan néznek, és tényleg van egy ilyen rossz érzésed, és egyébként látszott igen a testbeszédén, hogy egyébként ezt nem úgy gondolta, csak egy hirtelen reakció
nem
volt.
Nyilván
nem mondhatsz ilyet, azt mondom,
profi politikus ilyet nem csinál.
Igen, csak én meg tudom érteni, főleg az, hogy az elmúlt hetekben mit élt ő át a nyílt utcán. Szóval csak azt mondom, hogy ez egy, persze nem elfogadható, hogy ilyet mondasz egy választópolgárnak, csak azért hagyd védjen meg egyébként a Pétert, mert egyrészt nem ilyen ember, nem így szokott beszélni, és az, hogy ez a történt események után jött ki belőle egy ilyen reakció, amit ő egyébként szerintem tényleg kvázi így ijegységből mondott, és utána bocsánat kért, szerintem ez nem összeegyeztethető azzal, hogyha bárki mondjuk utána kiabál.
Mit értünk át a kórházakban? Mert az adásidőt már 40 másodperccel meghaladtuk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Pénteken folytatjuk a csatban. Én fogom vezetni a pénteki csatot az ismert események miatt. Köszönöm szépen a figyelmüket.